reggeli személy.
9 óra 13 perckor a reggeli személy, Szilvás Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatója. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt, szia!
Ugye vasárnap anyák napja van, és az SOS Gyermekfalvak is egy kampányt indított, most anyák napi kampányt, amikor nevelőszülőket kerestek. Nagy bajban van a nevelőszülői rendszer?
Igen. Azt gondolom, hogy válságban van a gyerekvédelem Magyarországon, és azért nagyon fontos lenne tudni, hogy miről szól ez a válság, vagy jó lenne, hogyha pontosan értenénk minél többen, hogy miről szól ez a válság. Azt gondolom, hogy ennek a válságnak a legfontosabb tünete az, hogy évek óta babák ragadnak az újszülött osztályon a kórházakba, akiket nem engednek haza, mert rosszak a lakás körülményeik, vagy a családi körülményeik. Ugyanakkor nincs férőhely a nevelőszülői hálózatban, tehát betelt gyakorlatilag a nevelőszülői hálózat, és hogy a szülők nem is feltétlenül, vagy a családok nem is feltétlenül mondanak le szívesen a gyerekekről, mert hogy ők tartanák a kapcsolatot, csak a körülményeik olyanok, hogy nem tudják vállalni a gyerek nevelését, tehát így a tapasztalataink szerint körülbelül a bent ragadt csecsemőknek a 20%-a az, aki örökbeadható, a maradék része az nevelőszülői elhelyezésre vár, vagy arra, hogy hazakerülhessen a családjába.
Amikor bent ragad egy gyerek, az hogy ragadhat bent? Tehát, hogy fogja a szülő, vagy az anya, megszülte a gyerekét, és akkor ott hagyja. Ugye van, amikor a gyám így felhívja a kórház figyelmét, hogy nem lehet hazaengedni a gyereket, de akkor mi történik ott vele?
Hát ezek a variációk vannak. Van, hogy az anya megy el, és ott hagyja a gyerekét, de legtöbb esetben a gyámhivatal már előre jelzi, hogy itt nem lesz visszaadható, vagy hazavihető a gyerek, tehát egyszerűen nem engedélyezik, hogy hazakerül. És akkor ott marad a kórházba, és a kórházba tulajdonképpen egy ágyat biztosítanak számára, és ugyanott van, ahol az újszülött vagy beteg gyerekek, akik tovább kell, hogy maradjanak a kórházba. Úgyhogy ugye itt országszerte a szülészeteken vannak ezek a gyerekek, van, ahol többen van, ahol kevesebben, és ugye az a szám, ami kering, hogy 300 baba van a kórházakban ragadva egy adott pillanatban, ez nagyjából azt jelenti, hogy valamilyen módon egy ilyen átlagos három hónapos forgás az, amit hallunk, tapasztalunk, ugye nincsenek igazából nyilvános vagy publikus számok e tekintetben, de ez azt jelenti, hogy évente 1200 baba ragad be, és nem tudják azonnal elhelyezni, hanem kvázi váró listán van, hogy elhelyezzék.
De fel van erre készülve, vagy fel vannak készülve a kórházak erre?
Hát nincs felkészülve, hanem ugye, tehát ez megint akkor a kórház kapacitását terheli jelen pillanatban, tehát hogy nincs életveszélyben a gyerek, hogyha ott marad a kórházban, tehát túl fogja élni, de hát messze nem optimális se a gyerek fejlődése szempontjából, se a többi újszülött és új édesanyja szempontjából, és a kórházi személyzetet is tulajdonképpen duplán terheli. Tehát, hogy amikor egy 10-20 fős szülészeti osztályon van még 10-20 olyan baba, aki csak ott ragadt, akkor az dupla terhet jelent
mindenkinek. Ki szoptat azokat a gyerekeket?
Tápszerezik. Tehát tápszert kapnak, és akkor nyilván az ápolónők etetik a gyerekeket.
Mennyi ideig maradhat a kórházban?
Hát, hogy mondjam, tehát megint mondom, hogy nincs publikus adatunk, azt tudjuk, hogy van, aki 7 hónapos koráig ott van, 8 hónapos koráig, van, aki 1 éves koráig is ott marad. Gyakran akkor gyerekosztályra helyezik, tehát kapacitástól függően gyerekosztályra helyezik. Akik hosszabban maradnak, azok gyakran, ugye megint csak nincs publikus adat, de ilyen házi felmérések szerint ezek külföldi állampolgárságú gyerekek, tehát romániai, ukrajnai, azoknak, akinek a helyzete még adminisztratív módon is rendezetlen, és azokkal, amíg tart a bürokrácia, meg mindent, tehát náluk aztán abszolút elhúzódik az elhelyezés.
Ha egy ukrán anyának Magyarországon születik meg a gyereke, akkor magyar állampolgár lesz, gondolom, automatikusan.
Igen, de rendezetlen a jogi helyzete, tehát, hogy ezt államközileg kell rendezni, hogy most akkor ő hova tartozik, tehát a magyar gyerekvédelembe bekerülhet, de nem feltétlenül jár utána a társambiztosítás, tehát, hogy csomó juttatás nem jár neki, vagy nem könnyen jár neki, tehát itt megint a bürokráciába ütközünk, és hát kérdés, hogy az anya mit akar, és az meg egy nemzetközi együttműködés, attól függően, hogy az anya eltűnt, vagy itt maradt Magyarországon, vagy visszament Ukrajnába, vagy valahova a harmadik országba távozott, tehát ezek mind nagyon bonyolult kérdések.
Nem tudom, hogy cinikusnak számít az a megjegyzésem, hogy ezek szerint jól működik a magyar gyermekvédelem, hiszen időben kiszűrik azt, hogy kiket nem lehet hazaengedni. Ez mondjuk jó, vagy nem jó?
Igen, ez jó kérdés, mert azt gondolom, hogy ugye a média visszhangok kapcsán, ugye a balesetekről, halálesetekről azért a média publikál. A mélyebb oknyomozás, hogy mi volt mögötte, azt nem feltétlenül tudjuk már, tehát, hogy erről kevesebbet tudunk, de az biztos, hogy a gyerekvédelemben dolgozók sokkal érzékenyebbek, vagy jobban félnek attól, hogy ne az ő felelősségük legyen, hogyha rosszul lesz egy gyerek, vagy rossz a helyzete otthon. Tehát van egy ilyen fokozott érzékenység és félelem. Tehát egyrészt jó, másrészt rossz. És tulajdonképpen van olyan jogszabály is ma már frissen születve egy-két éve, hogyha valaki nem jelez időben egy babáról, és meghal a baba, akkor börtönbüntetés jár utána. Tehát bíróság elé kerülhet az ügye, hogyha valaki elmulasztja azt, hogy jelezzen, és annak rossz következménye lesz. És ezért is félelemben élnek az emberek, és inkább azt mondják, hogy én nem vállalom, hogy az én felelősségem legyen, hogy egy bizonytalan helyzetben egy csecsemő otthon maradhasson ott, ahol rosszak a lakáskörülmények, vagy bizonytalan a lakáskörülmények, vagy konfliktusok vannak a családban.
Igen, biztosan emlékeznek rá a hallgatók, és a közelmúltban volt egy végül sikerrel zárult ügy, amikor nem engedhették haza a kisbabát, mert hogy az apja az húzza a lábát, és talán az édesanyának látás problémái voltak, és valamiért azt gondolta a gyermekvédelem, hogy nem alkalmas arra,
tehát ez egy nagyon vékony, tehát nagyon sikamlós terület, nagyon szubjektív, és nagyon függ attól, hogy milyen egyéb támogatás van az alapellátásban ennek a családnak a számára. Tehát itt sorolhatnánk a példákat, ahol ugye a TASZ is sikeresen perelt egy helyzetet, ahol tulajdonképpen feleslegesen 6 hónapig volt csecsemő a kórházban tartva. De ugyanakkor szerintem az nagyon fontos a hallgatóknak tudni, hogy az, hogy ennyi kisgyerek kerül be a rendszerbe, tehát az utóbbi 15 évben folyamatosan emelkedik azoknak a csecsemőknek, vagy 0-2 éves gyerekeknek a száma, akiket kiemelnek a családról. Aha. Tehát egy darabig még befértek a gyerekvédelem rendszerébe, most már nem férnek be a gyerekvédelem rendszerébe, és tehát ez egy ilyen civilizációs mérce is, hogy mennyire tudja egy adott társadalom a kisgyereket otthon tartani. És ez azért nagyon nagy mértékben függ attól, hogy milyen lakáskörülményei vannak a szegénységben élő családoknak, és nekem meggyőződésem, és nem csak nekem, azt gondolom, hanem a gyerekvédelemben dolgozók kvázi mindannyian látják, hogy ez a mély szegénység, amit a gyerekvédelemnek kezelnie kell. Tehát szinte kivétel nélkül, de biztos, hogy több mint 90%-ban a bekerült gyerekeknek a családjai durva, mély szegénységben, nyomorban élnek, ami egyszerűen tényleg nem való egy csecsemő egészséges fejlődéséhez, de ez nem csak a szülők hibája, hanem ez egy társadalmi felelősség is, hogy kialakult egy olyan réteg, akiknek egyszerűen eszközük nincs arra, hogy munkához jussanak, befejezetlen az iskolájuk, több generációt a mély szegénységben élnek, rossz családi mintákat hoznak, és esély sincs arra, hogy egy minimális biztonságos lakhatásuk legyen. Tehát ez azt gondolom, hogy ez a válság, ez a szégyen, és erről kellene beszélni. Tehát egy fejlett országban csecsemők nem kerülnek be a gyerekvédelembe, mert mindent meg lehet előzni.
Aha. Tehát szociális intézkedésekkel?
Szociális intézkedésekkel, és nem csak gyermekvédelmi intézkedésekkel, hanem lakás biztosításával, vagy olcsó lakhatás biztosításával, szociális lakhatás biztosításával, támogatott albérletekkel, és mellé gyerekvédelmi programokkal. De ha ez nincs, akkor a gyerekvédelem, vagy a gyerekvédelmi szakemberek önmagukban nem tudják jobbítani a körülményeket, csak pofozni tudják a szart. Tehát, hogy, és ez hosszú távon ez nem megoldás.
Van összefüggés, vagy látható összefüggés az alacsony születésszám, illetve a kórházban hagyott, és nem...
Igen, ezt nézegettem, hogy radikálisan csökken, tehát ez ugyanazt mutatja, hogy miközben nagyon csökken a születésszám.
A legalacsonyabb volt, nem tudom...
Hát most a becslés szerint már 77 ezer lesz 2004-ben, ugye még, ha jól értem, még nincsenek végleges adatok, de hát a 90-ről, ami évekig megvolt, csökkent ugye 85 felé, és most már 80 alá csökkent a születésszám, és viszont azok, akik mély szegénységben élnek, azok megszülnek. Tehát szülnek azért, mert kevésbé felvilágosultak, szülnek azért, mert ha elveszik az egyik gyereküket, akkor majd egy következővel megpróbálják, szülnek azért, mert elérhetetlen a fogamzásgátlás ezen a környéken, szülnek azért, mert erőszak áldozatai, tehát ezer oka van annak, amiért a szegénységben vagy nyomorban élő családok gyakrabban szülnek, több gyereket szülnek, és ez mutatkozik a kórházban maradt csecsemőknél, hogy miközben csökken a születési szám, a közbenben ragadnak a gyerekek a kórházban, tehát ez pont ezt a társadalmi egyenlőtlenséget mutatja, hogy miközben valahogy alakul a középosztály, de van egy réteg, akiről elfeledkeztünk. És ez táplálja a gyerekvédelmet, tehát ezzel foglalkozunk nap, mint nap, hogy durva szegénységből érkező gyerekeket látunk el. Igen, és a gyerekvédelemnek ideálisan nem az a dolga, hogy fölnevelje a gyerekeket, hanem hogy átmeneti elhelyezést biztosítson, és akkor örökbe kerüljenek a gyerekek, vagy visszakerülhessenek a családjukba.
Hány gyerek él úgy ma Magyarországon, hogy anyák napján nem tudja felköszönteni az anyját?
Mármint azért, mert nincs vele?
Igen.
Hát 24 ezer gyerek és fiatal van a gyermekvédelmi ellátásban. Sokan azért fel tudják köszönteni az édesanyjukat, mert kapcsolatban vannak, tehát pont ez a szörnyű, vagy szörnyű, nem szörnyű, de hogy van kapcsolat a szülő és a gyerek között.
Tehát akiket esetek, nem engedtek haza a gyermekvédelem intézkedése miatt.
Azok azért
miatt
kapcsolattartáson találkoznak egymással, vagy legalábbis egy jelentős részük találkozik egymással. Van, aki számára ez egy élhető kapcsolat, vagy egy pozitív kapcsolat, de azért sokuk számára ez egy nagyon megterhelő kapcsolat.
Akkor egyszerűbben kérdezem, tehát akkor hány gyerek él gyermekvédelemben?
24 ezer.
24 ezer.
Minden évben. Ebből kiskorú 21 ezer csak.
A szám az változik egyébként?
Hát igen, tehát pont most néztem a statisztikát, 2010-ben 17 ezer volt az, ami ma 21 ezer, miközben a népesség meg a gyerek száma csökkent, tehát hogy azért ez inkább növekszik, és tolódik el nagyon erősen a mély szegénység
irányába. Hát véletlenül a gazdasági helyzet, az életszínvonal romlás, ezek mindig
játszanak ebben. És őket meg duplán veszélyeztetik, igen.
Amikor mondjuk kikerül a kórházba egy gyerek, tehát amikor a gyermekvédelem további intézkedéseket tesz, akkor mi történik vele?
Hát ha sikerül nevelőszülőhöz kerülnie, és én ugye az SOS gyermekfalvakba alapvetően tehát hozzánk csak nevelőszülőhöz kerülhet egy csecsemő, akkor azt gondolom, hogy a nevelőszülők tudnak vele, tehát tudnak számára biztonságos körülményeket nyújtani. Ugye amit hallunk tőlük, hogy a csecsemők elhallgattak a kórházban, tehát nem sírós babák, tehát nem sírnak állandóan, akár a környezetváltás miatt sem, mert hogy megszokták, hogy nem fogadják a kezdeményezéseiket, nem reagálnak a sírásokra.
Ettől én nagyon rossz kedvű lettem, tehát amikor olvastam egyébként kapcsolatos anyagot, hogy nem sírós a gyerek, mindenki örült neki, de azért, mert a gyerek, amíg bent volt a kórházban, rájött, hogy fölöslegesen sír, mert senki nem fog vele foglalkozni.
Igen, tehát hogy ez van, és akkor a nevelőszülők dolga, hogy korrigálják ezeket a dolgokat, tehát kvázi így újra kezdik fogadni a gyerek kezdeményezését, és azért egy pár hét hónap alatt a gyerekek rendeződnek, és hogyha ugye ideális esetben még a nevelőszülőtől is örökbefogadó családba kerülhet a gyerek, hogyha a szülők nem látogatják, és döntés születik arról, hogy nem fogják hazadni a gyereket, de jelentős számban azért még látogatják a szülők a nevelőszülőnél is.
Aha.
Itt az ideális az, hogyha minél rövidebb idő alatt örökbefogadó családba kerül a csecsemő, és azért ez meg is valósul, ha nem minden esetben, de ahol lehetséges, ott akkor ez a cél, első cél, hogy megpróbáljuk örökbeadni, hogyha a szülő nem látogatja.
De ugye Magyarországon már nincsenek úgynevezett lelenc intézmények, tehát ilyen, ahol állami gondozásba élnek gyerekek együtt
hát
sokan.
Hát többnyire van még gyerek van. Otthon, egy pár, de oda a csecsemők többnyire nem kerülnek be, hanem csak a 12 évesnél idősebb gyerekek. Ez sem igaz, mert hogyha nincs férőhely a nevelőszülőknél, akkor igen, például Bicske is ilyen volt, de a gyerek otthoni férőhelyek nagy része az lakásotthonszerű, tehát ilyen családszerű, 12 fős egységekben laknak a gyerekek, és itt kicsik nem nagyon lehetnek, de azért előfordulnak 3 évesnél nagyobbak, és akkor ugye a csecsemő otthonok megszűntek, de bizonyos értelemben újra nyílnak, például azokban a kórházokban, Borsodban, ahol nagyon sok a bent ragadt csecsemő, ott nyitottak ilyen kórházon belüli csecsemő osztályt, ahol gyerekvédelmi intézményként működik a csecsemő otthon, tehát abban a rendben, ahogy a csecsemő otthonnak működnie kell.
Magyarul a hiány vagy a szükség az megfelelő választ teremtett.
Nem.
Mármint azokon a települések?
Hát egy ilyen gyors tapaszt teremtett, tehát nem a megfelelő választ teremtette, és valahogy nem is látjuk, hogy ugye az egyetlen intézkedése a kormánynak ezzel kapcsolatban az volt, hogy enyhítette az örökbe fogadás lehetőségét, tehát, hogy lerövidítette azt a határidőt, amíg a szülőnek van lehetősége látogatni a gyereket korábban. Ez 3 hónap volt, ezt lecsökkentették 6 hétre, tehát ilyen értelemben ez nem volt egy rossz intézkedés, hogy azokat a gyerekeket, akiket egyáltalán nem látogatnak, azokat gyorsan örökbeadó családokhoz helyezték el. Erről szólnak azok a történetek, amiket így az SOS, a anyák napi kampány során megoszt majd a közösséggel, ahol ugye a címe a kampánynak, hogy az első anyák napja, tehát hogy milyen a sorsa azoknak a babáknak, akik családba kerülnek, és először tudnak együtt lenni május első vasárnapján az örökbefogadó vagy édesanyjukkal. Itt most az örökbefogadó vagy örökbefogadott babákról lesz szó, hogy ők a kórházba kerülés óta mikor kerültek örökbefogadó családba, milyen körülmények között, és hogy élik meg ezt azok az anyukák, akik így lesznek.
Vannak olyan extrém helyzetek is, hogy egy családból, ahonnan ugye mondjuk nem engednek haza egy gyereket, mert hogy nem megfelelő körülmények közé kerülne, aztán születik egy másik, tehát, hogy...
Persze.
Igen?
Persze. Olyan is van, hogy valaki külföldön prostituált, és úgy esik teherbe. Hazajön, megszüli a gyerekét, és kikényszerül újra. És azonnal teherbe esik, és jön a második gyerek prostitúcióból. Tehát, hogy ez is egy formája annak, hogy miért hagyják ott az anyák a gyereket a kórházban, hogyha ez a megélhetési forrásuk, és azért a futtatói kezében vannak, tehát ott nem igazán ők irányítják az életüket, hanem őt kényszerítik is arra, hogy hagyja a kórházba a gyerekét, és folytassa a foglalkozását.
Számomra egy lidérces adat volt, hogy vannak gyerekek, akik szifliszben meghalnak.
Tehát, igen.
Hogy a szülők elkapták a szerműbetegséget, mert azt sem tudtam, hogy még egyáltalán létezik ez a betegség, és hogy ez még így terjed.
Évente elő szokott fordulni, tehát így az SOS nem egy nagy hálózat, ugye nekünk 100 nevelőszülünk van, 200 nevelőszülőnél élő gyerekünk van, és azért gyakran, hogyan nem gyakran, de évente, 2 évente van egy-egy szifiliszes gyerek, aki nyilván az édesanyjától kapta el a betegséget. Van olyan is, hogy az édesanyja szifiliszes, és a gyerek nem kapja meg, de van, hogy megkapja, és
van,
időben...
Hogy meghal a gyerek.
Még olyan nem, hogy mondjam, ebbe a kis mintába olyan még nem volt, előfordulhat, ha kezeletlen. Meg az is lehet, hogy nem sikerül kikezelni. Én olyanokról tudok szerencsére, ahol sikerült kikezelni, és nem lett maradandó következménye a betegségnek.
A drogfüggést, alkoholfüggést, azt időben észreveszik a kórházak? Tehát azt látják, hogy Vagy ez hát a gyereknek
most én a kórházak fejében, vagy a helyében nem tudok nyilatkozni, azt gondolom, hogy a drog az egy óriási probléma, az alkohol is egy óriási probléma, és nyilván az a réteg, akinek a megélhetése bizonytalan, és az élete zűrzavaros, ott az előfordulásokkal magasabb. Ugye a drog óriási probléma a szegény telepeken, a szegregátumokban, nyilván elsősorban a férfiak részéről, de a nők részéről is egyre növekvőbb mértékben, tehát ez mindenféleképpen gond, és ezért is nagyon nehéz ezt a helyzetet jól kezelni, mert hogy ez valóban egy létező probléma, és nem, tehát mondjam, tehát büntetéssel biztos nem lehetett ezt megoldani, de igen.
Hogy mióta működnek az SOS gyermekfalvak?
83-ban lett megalapítva, és 86-ban nyílt az első gyermekfalu. Az Battonyán.
Battonyán, igen, emlékszem rá, és említette azt, hogy 100 nevelőszülőnél 200 gyerek van?
Körülbelül, igen.
Hogy lesz valaki nevelőszülő? Ez egy szakma?
A nevelőszülőség egy foglalkoztatási jogviszony ma. Tehát egy speciális foglalkoztatási jogviszony, de azért nem lehet hivatásodat nélkül csinálni, tehát ez egy nagyon érzékeny egyensúly a magán családi élet és a foglalkozás között, mert hogy tényleg szerződünk, ellenőrzik a nevelőszülőt, feladatai vannak, képzése van, fizetést kap a munkájáért, hogyha nem is sokat, tehát nem olyan fizetést, amiből boldogan megél, hanem ami kiegészíti az ő egyéb kereseteit, vagy a férje keresetét, vagy a családi keresetet. És hát hogyan 24 órás szolgáltatás, tehát tehát ugyanúgy az ápolónők is éjszaka is dolgoznak, meg hétvégén is dolgoznak, de itt ugyanaz a nevelőszülő dolgozik éveken keresztül 24 órában olyan gyerekekkel, akiket idegen család szül, tehát és bármikor kerülhet be a nevelőszülőhöz, tehát lehet, hogy 0 évesen, de sokkal gyakrabb ennél, hogy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 évesen kerül hozzá egy gyerek egy előtörténettel, és ezt kell kezelnie. Tehát ilyen értelemben szerintem ez egy professzionális tevékenység, mert tehát hogy mondjam, ez nem természetes, ahogy egy emberhez egy 8 éves gyerek vagy egy testvérsor bekerül, és akkor azzal mit csinál, azzal a helyzettel. Tehát ez egy nagyon, nagyon szép szakma, de nagyon nehéz szakma, vagy hivatás inkább.
És meddig van, 18 éves koráig van egy nevelőszülőnél egy gyerek?
Maradhat tovább is, tehát a gyerekvédelmi törvény szabályozás úgy engedi, hogy 24 éves koráig maradhat, attól függően, hogy ő tanul vagy dolgozik. Ha dolgozik, akkor hamarabb lejár a gyerekvédelmi gondoskodásra való jogosultság. Úgyhogy igen, tehát maradhatnak tovább is, de azért azt is látjuk, hogy nagyon csökken az utógondozott fiatalok száma, pontosan azért, mert a kicsik beáramlása megnőtt, és egyszerűen a kapacitás meg nem tágul, hanem szűkül. Na mindegy, szóval azt szeretném azért hangsúlyozni, hogy ez a kapacitás nem tágul, hogy ez egy állami felelősség, tehát hogyha az ágazat látja, hogy egyre nő a bekerülő gyerekek száma, akkor valamilyen módon lépéseket kellene tennie, hogy ezt a kapacitást bővíteni. Vagy segíteni kell, hogy lakhassanak azok a családok, és akkor ne kerüljenek be feltétlenül a gyerekek. Tehát itt sajnos azt látjuk, hogy nagyon nem észrevehető a korrekció, vagy hogy az odafigyelés, vagy az újraértékelése a kormány szándékainak, és bár Magyarországon azoknak a gyerekeknek a száma, akik nevelőszülőnél vannak elhelyezve, az európai viszonylatban nagyon magas, kiugró, 70%. Ez nagyon jó arány. De nem mindegy, hogy milyen feltételekkel dolgoznak a nevelőszülők, hogy mennyire kiszolgáltatottak, milyen a pénzügyi elismerésük, milyen az erkölcsi megbecsültség ennek a szakmának, és ebben azért nem vagyunk az élvonalban. Tehát egy kicsit azt érzem, hogy az a 70%, aki a nevelőszülőknél van, egyre nagyobb megterhelés mellett végzik a munkájukat. Tehát a plusz beáramlás gyerekszám beáramlás nem követi, azt nem követi a nevelőszülők számának a növekedése. Tehát 10 éve ugyanannyi a nevelőszülők száma Magyarországon, 5800, 5500 és 5800 között mozog. A gyerekek aránya pedig 50%-ról 70%-re nőtt, akik nevelőszülői családba lettek elhelyezve. Tehát lehet látni ezt a teljesen egyenlőtlen megoldást, és ahelyett a kormány ezt értékelni és odafigyelne, és lépéseket tenne annak érdekében, hogy most vagy növeljük a... végig lehet gondolni, hogy lehet növelni a nevelőszülők számát? Nem tudjuk. De ki lehet próbálni? Ösztönzőkkel, elismeréssel, több szakemberrel, magasabb fizetéssel, magasabb költségtérítéssel? Tehát nem próbálkozunk semmivel, hanem marad ugyanott, és még meg is ígérjük, hogy még 26-ban se lesz béremelés a nevelőszülőknek, meg a szociális ágazatnak. Viszont vannak büntető szankciók, amik még kevésbé tekintik erkölcsileg elismertnek ezt a foglalkozást, mert ellenőrzik őket, átvilágítják őket, tehát, hogy pont az ellenkezőt teszik, mint ami ahhoz lenne jó, hogy egy nevelőszülő jól és megbecsülve érezze magát, miközben a gyerekvédelem terhét ő cipeli a vállán.
Nevelőszülők általában azok lesznek, akiknek nem lett gyerekük? Vagy már van gyerekük?
Többnyire és... sokkal jellemzőbb, hogy már van gyerekük, tehát, hogy mondjuk durva 3 típus van, akinek van több, van gyereke, és még úgy érzi, hogy még elfér mellettük, akár még 3 gyerek mellett még 3. Igen, mondjuk nem csak azért, hogyha mondjuk egy vidéken családi házban él valaki, egy nőnek sokkal nehezebb munkába állni, futószalagon, gyárba, bármi, tehát nagyon sokaknak ez egy jó fizetés kiegészítés, és otthon tud maradni a cseperedő gyerekek mellett, kisebb gyerekekkel, akiket nevel, tehát, hogy ez egy életforma. A másik tipikus az, amikor már kirepültek a gyerekek, és valamiért úgy érzi a család, hogy ők élvezték a gyerekek nevelését, és hogy még elég fiatalok ahhoz, hogy akkor más gyerekeit is fölneveljék, és vannak gyerektelenek is, akik ezt vállalják. Na most ugye sokat beszélünk arról, hogy a nevelőszülői fizetés nem elegendő, és például most beleütköztünk egy olyan problémába, hogy egyre több olyan szülő is jelentkezik nevelőszülőnek, akinek mondjuk rendes fizetése volt. Tehát nem azért, mert kevés a pénze, nem azért jelentkezik, vagy hogy kiegészítő fizetése legyen, hanem mert tényleg egy jó állása van, vagy viszonylag jó állása van, és szívesen fogadna be a kórházból egy gyereket nevelőszülőként. Viszont a nevelőszülők gyede az maximálma, nem, tehát a gyed az egy meghatározott összeg, amit a nevelőszülők kapnak, ami egy havi 160 ezer forint.
Gyerekenként.
Gyerekenként, igen. És nyilván itt egy max 2 gyerekről lenne szó, amit egy új nevelőszülő hazavinne, de mondjuk egy olyan pár jelentkezik, ahol a férfinek rendes keresete volt, és ő el tudna menni egy 2-szer ekkora gyedre is, hogyha megkaphatná. De nem, neki meg kell szakítani a korábbi munkaviszonyát, és csak nevelőszülőként vállalhatja a gyedet.
Ez bolondság.
Igen, tehát ebbe ütköztünk most bele, hogy kezdenek egyre jobb körülmények közül emberek vállalni nevelőszülőséget, és nem tudom, ez nettó irigység, diszkrimináció, tehát, hogy az egyik gyerek az rendes gyeret kap, a másik csak nevelőszülő egyetben részesül. Tehát ez mondjuk az orrunk előtt lévő átgondolandó dolog, főleg akkor, amikor a babák a kórházba ragadnak, tehát ahol igenis kellene egy válságtervet kidolgozni erre a helyzetre.
Említetted, hogy 83-ban indult, illetve hát akkor jött létre az SOS Gyermekfalvak, 86-ban nyílt meg az első Battonyán, ott már jó, bár a felnőttek azok a gyerekek, akik ott kezdték. Mi lett velük? Azt így követitek? Vannak találkozók, amikor összejönnek
Van, de nem lehet az összes fiatalt nyomon követni. Hogyan sajnos, tehát 2008-ban volt egy ilyen komolyabb utánkövetés, de akkor is csak a fiatalok, nem tudom, körülbelül felét érték el, és ilyenkor azok a fiatalok elérhetőek inkább, akik sikeresebbek.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy mekkora gát, mekkora fék, mekkora teher, mennyivel nehezebb, mennyivel könnyebb.
Igen, tehát ezt világszerte nagyon nehéz országszinten mérni, mert hát főleg, vagy nem tudom, tehát régen más miatt, ma is más miatt, ugye, tehát most már a gyerekek, vagy fiatalok kilépnek, akkor ugye e-mail cím változik, telefoncím változik, lakcím változik, minden változik, közösségi oldalak változnak, tehát nagyon nehéz garantálni azt, hogy tartósan elérhetőek legyenek. Azok érhetőek el, akik visszajárnak. Tehát, hogy, és akkor azokról tudunk valamit, akik visszajárnak, és nagyon fontos tudni, hogy ez egy nagyon nehéz élethelyzet, hogy állami gondozásból valaki kikerül. Tehát az ő esetükben az, ami jellemző egy fiatalra, hogy valamit elszúr, valamit rosszul csinál, és akkor hazamegy, ha elpuskázta az albérletét, vagy nem fizetett valamit, akkor hazamegy a szülői házba, az ő esetükben nem létező opció. Tehát neki nem szabad pofára esnie, vagy nagyon elszúrnia a hétköznapjait, tehát ez egy nagy félelemérzet bennük is a kikerüléskor. Úgyhogy sokkal nehezebb az ő élethelyzetük, mint egy családból kikerülő, de nyilván vannak családból kikerülő, akinek szintén nagyon nehéz, azért nem könnyű ma fiatalnak lenni Magyarországon, akkor se, ha valaki jó körülmények közül kerül ki. És vannak, akik bukdácsolnak. Szerencsére az SOS-ben nekünk, meg végülis a gyerekvédelemben is van egy ilyen 30 éves korig visszaléphet valaki, mert 30 éves korig lehet állami otthonteremtési támogatást igénybe venni, tehát hogyha valaki kikerül 22 évesen, keresi a helyét, mit tudom én, de akkor még 30 éves koráig igényelhet egy ilyen otthonteremtési támogatást, ami az állam részéről ez egy 1,9 millió forintos csomag, amiből körülbelül egy évig tudja fizetni, vagy másfélig az albérletét, és annyi. Nálunk fokozatosan próbáljuk kibővíteni ezt az eszközt áram, szintén 30 éves kor igénybe vehető, és ezért sok fiatallal találkozunk, amikor kilépés után már érettebben van egy világos terve arra vonatkozóan, hogy ő hogy szeretné az életét vezetni. Úgyhogy vannak sikertörténeteink is, meg vannak nehéz történetek is.
Gyermekgondozásban felnőttből lesz örökbefogadó, illetve hát nevelőszülő?
Hát most pont beszéltem a napokban egy fiatal lányjal, akinek ez az első vágya. Nem jellemző, tehát nem mondanám tömegesnek, hogy azt választják, hisz ebből nem lehet megélni. Nekik meg ugye az nagyon fontos, hogy megéljenek, de ez a fiatal hölgy pont azt mesélte, hogy ahogy ő befejezi az iskoláit, akkor ő nagyon szeretne nevelőszülő lenni, mert hogy ő nem kapta meg azt a szeretetet, ami jár egy kisgyereknek, viszont ő ezt szeretné biztosítani majd valaki másnak. Tehát, hogy
kerül előtek létek olyan konfliktus, amikor a gyereket el kell venni a nevelőszülőtől? Tehát, mert annyira nem jönnek ki egymással?
Abszolút, persze, nagyon sok van, igyekszünk ezeket elkerülni, de van, hogyan, tehát egyrészt van egy természetes krízis kamaszkorban, az állami gondoz a gyereket, ugye a kamaszkor, ami úgy 11 éves kortól kezd berobbanni, kinél hamarabb, kinél később. Ugye az állami gondozó gyerekeknek az alapvetően két családja van, tehát abban, amelyikben éppen nevelkedik, és mindenféleképpen van egy vérszerinti családja, ahonnan őt kiemelték, és amihez neki vegyes érzelmei vannak, ami kamaszkorban kicsit megbolondul, kilendül vagy ebbe az irányba, vagy abba az irányba, és még öntudatlanul, ahogy a hormonok működnek benne, elkezd vacilálnia, vagy ki vagyok én. Olyan sorsom lesz, mint a vérszerinti szüleimnek, vagy olyan életem lesz, mint a nevelő szüleimnek, vagy valami harmadik. És itt, tehát itt ilyen ugye elszabadulnak az érzelmek, meg az akaratok, amit a nevelőszülői család vagy bír, vagy nem bír. Tehát, hogy azért a kamaszkor az nem könnyű időszak, elhúzódhat, és hogyha
saját
mondjuk...
Saját gyerekkel sem,
csak ott a fékek mások. Tehát, hogy kérdés, hogy egy nevelőszülői család, ahol van egy házas pár, hogy mind a két pár egyformán tudja tolerálni azokat a konfliktusokat, hogyha van még négy gyerek mellettük, akkor ez okoz-e veszélyt. Tehát, hogy más a helyzet, bizonytalanabb ez a helyzet, és amikor nagyon nagy a konfliktus a nevelőszülő és a gyerek között, főleg ott, ahol sok gyerek van mondjuk, ott azért könnyen előfordul, hogy a nevelőszülő azt mondja, hogy ezt ő nem bírja így tovább. És akkor kéri, hogy a gyerek lakásotthonba kerüljön. És olyan is van, hogy a gyerek akar elmenni a nevelőszülőtől, mert túl szorosnak érzi azt az ellenőrzést, amit egy ilyen családban ez jelenthet, és az SOS-ben van lehetőség utógondozást az SOS-en belül kérni, de ez csak nagykorúaknak lehetséges, tehát ki kell bírni 18 éves korig a nevelőszülőnél, és hogyha ott akarja tehát egy önállóbb életet akar élni, vagy ki akar szabadulni a családi kötelékből, akkor van lehetőség utógondozói ott otthonba, külső, tehát ilyen férőhelyekre, kislakásokba költözni.
Gyerekeknél, tehát akik mondjuk éppen megszülettek és nevelőszülőhöz kerülnek, vagy mondjuk 2-3 évesnél, ott mi a modell, mi a javaslat? Tehát, hogy
minél hamarabb véglegesen rendeződjön a sorsa.
Nem is erre próbáltam rákérdezni, hanem hogy a gyerek az anyának szólítsa a nevelőszülőjét, vagy erre a nevelőszülők is vigyáznak, tudják-e gyerekek mindig, hogy a nem vér szerinti anyánál vannak?
Igen, ez nagyon érdekes, mert amit tanítunk az, hogy tudják, hogy nem a vér szerinti anyjuk, tehát hogy fontos, hogy a nevelőszülő úgy nevelje a gyereket, hogy ő tudja, hogy nem a vér szerinti anyánál nevelkedik, de hát ezt egy 2 éves nem érti, hogyne? Meg a 3 éves se érti, meg még a 15 éves se érti pontosan. Úgyhogy én azt látom, hogy az a gyakorlat, hogy 2 néven szólítják, tehát hogy a gyerek választ, ugye? Tehát hogy a nevelőszülők többnyire keresztnéven mutatkoznak be, de a gyerek választ egy nevet a nevelőszülőjének is, meg a anyukájának is, és akkor az lehet, hogy ő anyu, ő meg mama, vagy anya és anyu, tehát hogy minthogyha 2 megnevezés lenne a 2 szülő számára, de a gyerekekben óriási a vágy, hogy ezt az anya, anyu, mama megnevezést használni tudják arra, akivel szoros a kapcsolatuk. Tehát, hogy itt nagyon sokszor a gyerek eldönti, és akkor abba tud valamit korrigálni a nevelőszülő, de fontos, hogy világos legyen, hogy neki van egy vérszerinti családja, tehát hogy az fontos, de a gyerek választ nagyon gyakran, hogy szeretné szólítani a nevelőszülőt.
Nevelőszülőknél is tartatja a kapcsolatot a vérszerinti anya, vagy a vérszerinti
persze.
Apja. Elő is fordul tehát, hogy...
Hát
hogy
ez kötelező, ja. Tehát kvázi kötelező, tehát hogy a gyemhivatal rendezi a kapcsolattartás gyakoriságát és időpontját is, tehát ennek van szigorú szabálya, hogy mikor lehet látogatni a gyereket, és feladata a nevelőszülőnek, hogy jó kapcsolatot építsen ki a vérszerinti szülővel, tehát olyan kapcsolatot, ami nem destruktív a gyerek számára. De rengeteg a probléma a kapcsolattartással. Igen, tehát hogy ma azt akarom mondani, hogy ezek nem ideális helyzetek, ez mind a gyereknek, véletlen. Mind a nevelőszülőnek, mind a vérszerinti szülőnek rohadt nehéz. Tényleg nagyon nehéz jól viselkedni, miközben mások látnak, amikor én 2 hete vagy 1 hónapja nem láttam a gyereket. Ez egy rettenetesen nehéz helyzet, amivel sokkal többet kell foglalkozni. Tehát, hogy igen, tehát ez bonyolult.
Van rendes pszichológus állomány?
Nincs. Nem is kötelező a pszichológus állomány a nevelőszülői hálózatokban. Nálunk most van egy stabil pszichológus hálózat, 4 pszichológussal dolgozunk, akik alig győzik a munkát, tehát hogy...
Gyerekek és szülők is?
Igen, hát próbálunk rendszeres szűrést is csinálni, tehát hogy rendszeresen állapot felmérni, hogy van-e romlás a gyerekeknél, vagy nincs, tehát van egy ilyen rendszeres munkája a pszichológusoknak, és vannak gyerekek, akik oda járnak, vannak nevelőszülők, akik pszichológus tanácsára szorulnak, vagy konzultálnak, és rendszeres a szupervízió a nevelőszülők részére, hogy fel tudják dolgozni az adott érzelmeket, de ez nem jellemző, tehát hogy rajtunk kívül nem sok hálózatra jellemző szerintem, hogy ezt meg tudják engedni maguknak. Tehát pszichológus se nagyon van, és a szupervízió sem elérhető, vagy csak nagyon, vagy mindegy, nem tudom, tehát ez hálózatonként különböző, de azt gondolom, hogy annyi erőforrás, vagy akkor odafigyelés erre, mint nálunk, nem nagyon van más hálózatoknál, meg a gyerekvédelem más területein, ami nagyon nagy probléma, mert hogy itt a kiégés a legnagyobb, vagy a kiégés veszélye óriási. Viszont a pszichológus állomány az úgy hiányos, hogy országszerte hiányos. Ugye nálunk gyakran nagyon súlyos helyzetű gyerekek vannak, ahol a gyerekpszichiáter elérhetősége is fontos, de azt tudjuk, hogy gyerekpszichiáter nincs Magyarországon, vagy olyan ritka, mint a fehér holló, tehát, hogy ez borzasztó, és pszichológusból is kevés van, és mindenki túlterhelt, és gyakorlatilag ez egy megoldatlan helyzet. Azt gondolom, hogy a mentális, tehát a gyerekek mentális egészségének a fenntartása, megőrzése, karbantartása egyik legnagyobb probléma.
Beszélgetésünket hallgatva írta Zsuzsa a Viberen, hogy régen volt, idézelkezik, hagyományos, idézel vége, és hivatásos nevelőszülő, a nagyobbik fiam, 11 éves osztálytársát hagyományos nevelőszülőként tudtam nevelni 1992-től, a hagyományos nevelőszülőséget megszüntették, ez a kétféle gyed, stb. Oka.
A hivatásos nevelőszülő az volt, aki állásba került a gyerekvédelmi szakszolgálatnál, és az SOS-nél is hivatásos nevelőszülők voltak, akik több gyereket nevelnek, amihez full time, tehát egy teljes munkaidős állás és fizetés kellett. A hagyományos nevelőszülő az csak tiszteletdíjat kapott és költségtérítést, de nem volt foglalkoztatási jogviszonya. És valóban, ahogy a hallgató is írja, 13-ba vezették be ezt a nevelőszülőt, foglalkoztatási jog, viszont ez most egységes minden nevelő szülőre, és tehát TB és nyugdíj jogosultságra jogosít ez a foglalkoztatási jogviszony, tehát most nem hagyományosnak hívják, hanem ennek a speciális foglalkoztatási jogviszonynak, nem is hivatásos. A kettő között van valahol, de inkább, na mindegy, igaz van, tehát nem csak a hagyományosra hasonlít, mert pont amiatt, hogy nagyon nagy a gyerekbeáramlás, nagyon sok szülőnél, nevelőszülőnél nagyon magas a gyereklétszám. Tehát szeretik a jó nevelőszülőket jól megterhelni gyerekkel, mert ő még bírja. Tehát amikor ekkora a nyomás, hogy be kell fogni gyerekeket, akkor talán nem is tudom, hogy a nevelőszülők 10-20% az, aki 4-5 gyereket nevel. Tehát egy jelentős mennyiséget elvisz a nevelőszülők egy része.
Most ugye indul a nevelőszülőkereső kampány. Mi az ígéret? Miért menjen valaki nevelőszülőnek?
Hát mi azt ígérjük a nevelőszülőknek, hogy komoly szakmai támogatást kap a szervezetünkben, hogy odafigyelünk rájuk, és segítünk a munka nehéz részében megoldani. Törekszünk arra, hogy fokozatosan terheljük a nevelőszülőket, tehát sokkal intenzívebb a támogatás az elején, amíg meglesznek. Kialakítottunk egy mentor-nevelőszülői rendszert, hogy egy tapasztalt nevelőszülő közvetlenül segíti a belépő nevelőszülőt abban, hogy mint nevelőszülő a nevelőszülővel a mindennapi nehézségeket át tudják beszélni egymással. Mi SOS-ként plusz fejlesztési pénzt biztosítunk. Ugye azt gondoljuk, hogy a bekerülő gyerekeknél először a biztonság nagyon fontos, de utána fontos korrigálni a fejlődési lemaradásokat, és az, hogy ezt nyugodtan meg tudják tenni a nevelőszülők a gyerekekkel, erre dedikálunk egy személyre szabott összeget gyerekenként, de a legfontosabb az, hogy jól kiválasszuk a nevelőszülőket, és azért a nagyon sok nevelőszülő fogalmazza meg, hogy ő kiteljesedik ebben a foglalkozásban. Tehát, hogy ez egy rettenetesen szép foglalkozás, és egy nagyon értékes munka. És hogyha nem terheljük túl a nevelőszülőt, akkor ő valóban azt éli meg, hogy érdemi, értelmes, és egy jobbító munkát végez, annak érdekében egy jobb világban éljünk. Ez egy kicsit ilyen idealista megközelítés, de pont ezért fontos, hogy ez az idealizmus, meg a jó szándék meg tudjon maradni, hogy ne terheljük túl, és ne égessük ki a nevelőszülőket, mindenféle atrocitással. Tehát, hogy, és nem mindenki alkalmas nevelőszülőnek, ezt is látni kell. Tehát itt nagyon érett személyiségnek kell lenni, nagyon toleránsnak, rugalmasnak, aki nem egoista, hanem már megtapasztalta, hogy mit jelent az, amikor a gyerek van a fókuszban. Tehát amikor a gyerek szükségletei elébe mennek az ő saját szükségleteinek.
Ugye mondtad, hogy 5500-5700 nevelőszülő van. Mennyi lenne az ideális szám? Tehát mondjuk egy 10%-kal, ha növekedne a nevelőszülők száma, az már megoldást jelentene a helyzetre?
Hát mi azt gondoljuk, hogy 2000 plusz, az kicsit több, tehát inkább. De nyilván ez, hogyan, tehát itt a gyerekvédelmi rendszerben azért látni kell a realitásokat is, tehát meg lehet nézni, hogy mennyivel lehet emelni akár a béreket, akár a nevelőszülők számát, milyen eszközökkel, ugye egy dolog, valameddig eljutunk, de hogyha lesz egy 30% a gyerekeknek, akit nem lehet nevelőszülőnél elhelyezni, akkor meg muszáj a lakásotthonba elhelyezni őket, tehát hogy valahogy ez a gyerekvédelmi rendszer, ez a világon mindenhol áll egyrészt egy ilyen nevelőszülői rendszerből, másrészt egy lakásotthoni rendszerből. Na most nálunk a lakásotthoni rendszer az borzasztó rossz, és nagyon alul finanszírozott, ezért óriási a fluktuáció, tehát ezzel meg nem törődünk, mert csak a nevelőszülőkről beszélünk, holott itt kellene valódi, modern fejlesztéseket végrehajtani, ami sajnos sokkal drágább, mint a nevelőszülői rendszert fenntartani, ezért nem is nagyon kívánkozik a kormánynak ezzel foglalkozni. Tehát, hogy itt pénzügyi becslések is kellenek, méretgazdasági becslések is kellenek, de hogyan nem lehet anélkül befejezni egy interjút, hogy a cél az lenne, hogy minél kevesebb gyerek kerüljön be a gyermekvédelmi ellátásra, mert az nagyon drága, ha jól csináljuk, akkor még drágább, ha rosszul csináljuk, akkor is nagyon drága. Tehát ezért nagyon fontos, hogy csak utolsó pillanatban kerüljenek be a gyerekek, de ez nem jelenti azt, hogy szarban hagyjuk azokat a családokat, akik még nevelik a gyerekeiket. Tehát a megelőzés lenne a legfontosabb.
Nagyon szépen köszönöm Szilvási Lénának, az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatójának, hogy eljött és egy kicsit beszéltünk erről a kérdésről. Vasárnapra Boldog Anyák Napját kívánunk mindenkinek. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Turi Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Róbert voltam, hosszú hétvége előtt állunk, legyen kellemes a hétvégéjük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, bringával pirosan ne menjenek át, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallásra.